For snow to hide the clover, spring can really hang you up. The
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Tegnap kora délután a MOL az összes töltőállomásán 10 forinttal csökkentette az üzemanyagok árait. A magas árak miatt a kormány előzőleg kilátásba helyezte az üzemanyagástop újbóli bevezetését. Ha a lépést a hazai kutak követik, a holtankolja.hu számadataiból kiindulva, literenként átlagosan 637 forintos benzin és 623 forintos gázolaj várható. Csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára holnap is, a holtankoljak.hu azt írta, mindkét üzemanyagfajta bruttó 3 forinttal kerül majd kevesebbe. Új, eddig ismeretlen kőolaj lelőhelyet fedezett fel a MOL és az ONGD Tura közelében, ahol megkezdődött a próbatermelés. Az új lelőhelyről jelenleg körülbelül napi 1000 hordó kőolajat termelnek, amit a Dunai finomítóban dolgoznak fel. A bruttó hazai termék a gazdaság teljesítménye 2024 első negyedévében, a nyers adatok szerint 1,1, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 1,7%-kal haladta meg az előző év azonos időszakét, között a Központi Statisztikai Hivatal első becslés alapján. Az előző negyedévhez képest a GDP 0,8%-kal bővült. Az ipari termelői árak márciusban az egy évvel korábbihoz képest 3%-kal mérséklődtek, az előző hónaphoz viszonyítva lényegében nem változtak, közölte a KSH. A belföldi értékesítés árai 5,2, az export értékesítéséi 1,9%-kal estek. A vendégészakák száma 25, a vendégeké 30%-kal nőtt 2023 márciusához képest a turisztikai szálláshelyeken, közölte ezt is a KSH. Az idei harmadik hónapban 1 millió 100 ezer vendég, közel 2 millió 800 ezer vendégészakát töltött el. A belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 22, a külföldieké 27%-kal emelkedett. Együttműködésre van szükség azon országok között, amelyek eléggé bátrak ahhoz, hogy felszólaljanak a mielőbbi ukrajnai béketeremtés mellett, remélhetőleg ez közelebb hozhatja a diplomáciai rendezést, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Dusanbéban Tadzsik kollégájával folytatott találkozóján. Szijjártó Péter arra is kitért, hogy a mostani már a 11. találkozó. Az Ukrajnába irányuló fegyverszállítások növelését ígérte Kijevben a NATO főtitkára, Jens Stoltenberg előre be nem jelentett látogatásra érkezett az ukrán fővárosba. A háború kezdete óta először látogatott a brit királyi család egyik tagja Ukrajnába. Zsófia edinburghi hercegnő, harmadik Károly király legfiatalabb testvérének, Eduard edinburghi hercegnek a felesége, látogatása során találkozott Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel és feleségével. Több mint 9000-en érkeztek Ukrajnából tegnap, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 35 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Meghívta az uniós költségvetési biztos Magyarország déli határára a pénzügyminiszter. Varga Mihály Facebook bejegyzésében kiemelte, hazánk a migránsválság 2015-ös kezdete óta 700 milliárd forintot fordított határvédelemre, miközben az uniós hozzájárulás mértéke alig haladja meg az 1%-ot. A KKV-k uniós fogalmának megváltoztatásáról egyeztetett a nemzetgazdasági miniszter és Parag László a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Nagy Márton támogatta a testület javaslatát, hogy célszerű lenne a kis és közepes vállalkozás esetében a 250 fős létszám 500-ra emelése, vagy a jelenlegi 50 millió eurós árbevételi határ 100 millióra növelése. Ma indította a kisvállalkozásokat segítő Technológia Plusz hitelprogramját a Nemzetgazdasági Tárca. A vállalkozások ügyletenként 10 millió és 100 millió forint közötti hitelösszeget igényelhetnek a teljes futamidő alatt fix 0%-os ügyleti kamat mellett. Május 6-áig lehet véleményezni az új otthonfelújítási hitelprogram tervezetét, amelyből kiderül, milyen korszerűsítési munkálatokra és anyagokra lehet igénybe venni a kamatmentes hitelt. A kölcsönt a lakossági mfb.plusz fiókokban lehet majd személyesen igényelni, a végleges felhívást június elején teszi közzé a kormány. Május 1-én a vonatok az ünnepnapi menetrend szerint közlekednek, másnap már a megszokott munkanapi menetrend érvényes, tudatta a MÁV ZRT. A volánbusz helyi és helyközi autóbuszainak közlekedési rendje is változik. Ma munka és tanítási napra, holnap munkaszüneti napra, csütörtökön ismét munka és tanítási napra érvényes menetrend szerint indulnak majd a járatok. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, de egyre több fátyol és gomoly felhő alakul ki. Csapadék nem várható, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 9-11, napközben 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával. Támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a mikrofonnál, Tikovics Ernő, és beszélgető társam a mai alkalommal, mint oly sokszor már az elmúlt évek során, Kelemen Tamás egri állatvédő. Sokszor beszélgettünk már aktuális témákról, állatokról, szinte mindig állatokról, rólad pedig nem esett szó. Egyáltalán hogyan lettél állatvédő?
tulajdonképpen miután az iskolapadból kikerültem, nekifutottam itt az EGRI Egyetemnek, de nem azt kaptuk egymástól, amit várni szerettem volna. Én már kicsit a saját életritmusom, életstílusom szerint olyan magam szerint fölöslegesnek éreztem még egy adag padkoptatást csak azért, hogy az idő teljen. Nem volt olyan szakirány, ami engem szakmailag előrefelé vitt volna, tehát csak azért, hogy most legyen egy diploma, amit vagy sikerül megszereznem, vagy nem. Azért én magyar szakra jelentkeztem, mert testhez állóbb, jobb, közelebbi nem volt, de ez meg nem az a képzés volt, amit én a középiskolai magyar órákon megszoktam és szerettem, úgyhogy ezt egy év után abba is hagytam, és gyakorlatilag kisebb-nagyobb kitérők után én már rögtön a Bükki Nemzeti Park igazgatósághoz is kerültem. Ott először egy természetvédelmi őr mellett végeztem terepi feladatokat, és utána ez szépen lassan átgyűrűzött konkrétan a bekerülő, sérült és elárvult, védett és néhány esetben nem védett vadmadarak és vadállatok mentése felé.
Miért nem lettél akkor természetvédelmi őr?
A természetvédelmi őrnek millió más feladata van, de hivatalosan a természetvédelmi őrnek annyi köze kell, hogy legyen a mentéshez, hogy a helyileg illetékes mentőhelyre szállítja a kezébe kerülő, az ő területéről átvelendő védett vagy néhány esetben nem védett hazai fajokat, illetve magánál tarthatja addig, amíg nem tudja megoldani a mentőhelyre szállítását, de nem köteles ő maga szerencsére, mert az őrszolgálat sok esetben országszerte azt mondja, hogy annyi feladatot kap, hogy már erre nyilván egy teljes embert igénylő szerepkörre nem lenne még a munkájuk mellett idejük. Úgyhogy amellett nekem sem lett volna időm. Mind a mellett ezt érdekesen tudnám magammal kapcsolatban megfogalmazni. Én nagyon szeretek túrázni, nagyon szeretek kirándulni, szeretek akár a kutyáimmal tenni szigorúan pórázon egy kellemes erdei nyáresti sétát, viszont ahhoz a terepmunkához, amit az őrszolgálat végez, arra szintén azt mondom, hogy arra születni kell, hogy éjjel-nappal, esőben, sárban, hóban, tűzőnapsütésben kint lenni terepen, és keresni, kutatni, felmérni, ahhoz én lehet, hogy nem vagyok elég elszánt.
Nem tudom, hogy egyet értsek-e veled, mert most is csöngött a telefonod, mindig csöng, amikor találkozunk, hogy ilyen állatot, hogy olyan állatot hoznak hozzád sérülten, aztán a bioritmusod az igazodik hozzájuk, eteted a fiókákat éjjel, itatod nappal, tisztítod mindig.
Ez megint az a szituáció, hogy ki mire születik, vagy ki mire hivatott, vagy kicsit gépiesen kifejezve ki mire értsük jól való. Sok embernek a szemében ez egy áldozatvállalás, nekem a világ legtermészetesebb dolga, én ebben nőttem bele, hogy ezt csinálom, ezt szeretem csinálni, uram, bocsán, mondhatom, hogy ehhez is értek az életbe a legjobban, legalábbis az egyik legjobban, azok közül a dolgok közül, amihez konyítok, úgyhogy nekem ez nem áldozatvállalás, amíg megvannak azok a feltételek, amiket én ehhez igénylek. Tehát én mondjuk, hogyha ellátok egy sérülést, akkor értelemszerűen mielőtt a fiókákhoz látok, szeretek utána megmosakodni, nem csak kezet mosni, hanem akár le is zuhanyozni, nehogy átvigyek valamilyen fertőzést, élősködőt vagy bármit egyik állatról a másikra. Én az erdő közepén nem tudnék értelemszerűen tisztálkodni, ha mondjuk át kell gyalogolnom egy elmocsarasodott patakon például, hogy a túloldalán kutassam az ott lévő természeti értékeket. Vagy éjszakai felkelés is olyan, hogy sok kis állat sokszor, én azt szoktam mondani, hogy hosszabb a mentésnek az éjszakai része, mint a nappali. Fizen érdekes, de a kistestű énekes madaraknak rá lehet nyújtani napfényt utánzó papagájosok, úgy mondják, hogy szolárlámpával, rá lehet nyújtani a nappalra és még este etetni őket, úgy, hogy ők úgy gondolják éppen, hogy nappal van, viszont a baglyoknak, denevéreknek, sünöknek nem lehet sötétíteni. Őnekik sokkal jobban működik a biológiai órájuk, mint a nappali fajoknak, legalábbis általánosságban véve egy-két egyet kivételével ez elmondható. Őket éjszaka kell gondozni ahhoz, hogy az ő bioritmusuk szerint megőrizzék azt a vadállati mi voltukat vagy identitásukat, ami fontos ahhoz, hogy ők a természetben sikeresen életben maradhassanak, még akkor is, ha x ideje már ember gondozza őket valamiért. Viszont utána elő kell készíteni a másnapi takarmányokat is, a fagyasztott húsokat lefagyasztott lágyeleségeket ki kell olvasztani, szét kell porciózni, hiszen amikor reggel délelőtt ébrednek a kismadarak, és ők egy-két óránként éhesek, ott már nem lesz idő olvasgatni, kíméletesen olvasztani, nem a mikrosütőben szétpöttyenteni azt a lágyeleséget, nem lesz idő szétporciózni, vitaminokat, kalciumpótlókat keverni. Tehát ilyenkor például fontos, hogy meg tudjam azt tenni, hogyha éjszaka én hajnal 3-4 óra között tettem le a lantot, akkor délelőtt, amíg nem csörög a telefon, vagy éppen a kisfiókák már nem lesznek végérvényesen is éhesek, addig tudjak pihenni. Ha én terepen dolgoznék, akkor nekem a vadállatok bioritmusához kellene alkalmazkodni, sok esetben hajnalba kelni, és a legmelegebb órákban megfigyelni, hogy mikor érnek a pihenőhelyeikre, alapítanak-e családot, hogy szaporodnak mi egymás. Én nem érzem például áldozat vállalásnak azt, hogy az életem a mentett állatokhoz igazodik, én úgy fogom fel, hogy igyekszem ennyivel szebb, jobb helyé tenni a világot, hogyha nekik szükségük van rám, nekem pár óra, vagy pár nap, vagy pár hónap az életemből, nekik viszont az életükben egy olyan szakasz, mint mondjuk nekünk 5 vagy 10 év. Nekik az, hogy én most 2 héten keresztül etetgetem 2 óránként, meghatározza azt a hátralévő legalább 2 évet, még akkor is, ha egy kistestű énekes madárról beszélünk, mondjuk azért mondtam ilyen rövid időt, de például egy gólyánál ez lehet 12 vagy 22, de akár 32 év is. Mert ez a pár hetes vagy pár hónapos, tegyük idézőjelbe, áldozatvállalás egy madár vagy állatmentő részéről, ennek az állatnak az egész hátraevő életére hatással van. Itt kell azokat a módszereket, takarmányokat, mindent megválogatni, hogy jó legyen. Nekem ez nem probléma, nyilván van akinek probléma, nekem az lenne a probléma, ha egész nap az erdő szélén a szúnyog csípne, az izzadság folyna rajtam, és nekem például ez egy olyan, ami másoknak az én munkám, hogy hú, te ezt hogy bírod. Ahogy rám néznek néhányan csodálattal, én ugyanúgy nézek például a természetvédelmi őrszolgálatra, hogy ők pedig azt, hogy bírják, ami nekem Makó Jeruzsálem.
Mi az, ami neked örömet ad ebben a munkában? Mi az, ami feltölt, hogy másnap is felkelj, vagy éppen későn feküdj le?
Itt igazából azt tudnám mondani, hogy a sikerélmény és annak minden formája. Én 2 sikerélménynek örülök nagyon, illetve 3-nak. Kezdem növekvő sorrendben. A kicsit az ürömös öröm, amikor egy valamilyen nagyon-nagyon súlyos sérüléssel, vagy nagyon kiszáradva, nagyon kiéhezve beérkező kisállat vagy kismadár elkezdi a felépülés jeleit mutatni. Azért tettem ezt a 3. helyre, mert ezeknek az ilyen eseteknek nagyon-nagyon kétesélyes, hogy nem eszenvedtek olyan maradandó károsodást, ami miatt nem térhetnek vissza a természetbe, vagy mégsem maradnak életben, csak átmenetileg lesznek jobban. Sajnos ez sok esetben előfordul nem csak nálunk, hanem minden más mentőhelyen is. Viszont mindig jó érzés látni, hogyha mondjuk akkor éppen azokban a percekben nem veszem kézbe, akkor valószínű nem, hogy a másnapot egy órával későbbet sem élte volna meg, és ez egy nagyon jó érzés. 2. helyre tenném azt, amit sok esetben sokan a legelsőre tesznek, a sikeres szabadonengedést, ami akkor nevezhető sikeresnek, hogyha azt a mondjuk most madarra példálózva feldobjuk azt a madarat, vagy mondjuk letesszük, és ő elrepül, és leszáll, és nem lezuhan, nem viccesen mondva töketlenkedik, nézelődik, hanem célirányosan megcélozza a természetet, ahová való, és berepül, és szépen landol, vagy épp eltűnik a horizonton, tehát nem szerencsétlenkedik, hanem bebizonyosodik, hogy jó volt az a folyamat, amit az ő repatriálására, rehabilitására fordítottunk. Ilyenkor ugye meg kellett ismertetni különböző anyagokkal, lombos, tűlevelű, stb. Ágakkal, talajtípusokkal, hogy ne az legyen, hogy életében először lát zöld füvet maga alatt, és nem mer leszállni, vagy nem tudja, hogy kell leszállni egy vékony, lombos ág végre. Sok elengedős videónak ez a buktatója például, hogy a végén a madár bezúdul a bozótosban, mert azt sem tudja, hogy hogy kell megfogni egy vékony ágat, mert a nevelőhelyén csak vastag, egyenes ülők voltak, nem tanították meg például a lomboságaknak a használatára, mikor ezt én magától meg kellene tanulnia, de ha ember neveli, és nem találkozik vele, akkor ő nem fogja ismerni ezt a dolgot. Ösztönösen vonzódik hozzá, de nem ismeri. Olyan, mint a gyerekeknek az autóvezetés, hogy a legtöbb kisfiú szeret játékautóba ülni és furikázni, viszont attól még nem lesz jogosítványa, attól, ha felnő, és sosem látott kezdtem folyamot. Ugyanolyan náluk, a madaraknál, az erdei madaraknál például az erdő szeretete vagy a hozzávaló vonzódás. És a harmadik helyre, ami a legelső tulajdonképp tenném, azt a pillanatot, amikor elengedés előtt azt látom, hogy az adott madár vagy éppen egyéb állat természetes módon fél vagy tart tőlem. Aki figyelemmel kíséri a magyar bármilyen, bármelyik mentőhelynek a munkásságát, akármelyikről direkt nem is mondok példát, mert ez bárhol jellemző lehet, észrevehető, hogy sok vadállat szelíd marad. A gondozók nem álcázzák kellőképpen magukat, nincsen olyan tartósan sérült hasonló vadállatuk, ami az embertől fél, de kénytelen fogságban élni nem visszavadítható, és ettől a fiatalok, vagy épp a hosszú ideje rehabilitáltak különböző vadállatos fogásokat leshetnének el. Nincsenek erre kifort protokollok, és ezek az állatok nem tartanak kellőképpen az embertől. Van egy ösztönszerű félelmük, mert az ember nagyobb és erősebb náluk, de mondjuk gyakori példa, hogy a gólyák a gondozójukat követik élelemért, vagy éppen a mókusok nem fognak a rájuk jellemző farokrázós vészriadót fújni, hogyha jön az ember, hanem épp a gondozói röbdének, vagy voliernek a szemberácsára jönnek, mert tudják, hogy jön az etetés. Ragadozó madaraknál is nagyon-nagyon gyakori, hogy imprintálód vagy éppen simán csak elpuhulnak, megszelídülnek, vagy elkezdenek félni tartani az élő zsákmánytól, mert megszokták a nem élő zsákmányt. Soha nem találkoznak a mentési folyamatban élő rágcsálókkal például, de az is gyakori, hogy az énekes madarak kanári módjára viselkednek, és teljesen természetesnek veszik, hogy őket rácsok és ülő rudak veszik körül. Amikor én azt látom, hogy belépek a röbdébe, és hiába, hogy nálam van a takarmányos vödör, húzódnak elfelé tőlem, vagy sikerült a nevelés alatt olyan jól, ugye fajonként eltérő módon beálcázni magam, hogy nem is ismertek fel, hogy én ember vagyok, és ha mint ember belépek, félnek tőlem, tartanak, az egy nagyon-nagyon jó érzés, mert tudom, hogy a mai ismereteik szerint ők nem érnek sokkal kevesebbet, mint a vadonban felnőtt társaik. Nyugodt lehet a lelkiismeretem, mert megismertettem őket a természet számos tényezőjével, amivel találkozni fogtak, és a legfontosabb tényező, hogy megtanultak madárnak való környezetben felnőni, olyan röbdében, ahol nem látnak különösebb emberi tényezőket maguk körül, tehát nem a házfala, az ablak, a kutya, cica, a baromfi látványa az, ami őket körülvette kiskorukban, hanem fajtársakat láttak, és természetből beszerzett berendezéseket, ézsi tárgyakat, lombos tűleveles ágakat, akár ha más nem, lapos műanyagládákba cserébe ültetett fűcsomókat láttak, érzik a lábukkal a talajt, de nem egy mesterséges környezetben nőnek fel, hanem minél természetesebben, és a legeslegfontosabb, hogy megtanultak az embertől, még a saját gondozójuktól is félni, hiszen ma el lehet mondani, hogy egy vadállatnak, ha csak egy dolgot kellene megtanítani, mielőtt a természetbe visszatér, az az, hogy semmi esetre se keresse az ember társaságát, még legvégső kétségbeesésében sem.
Az elhangzott beszélgetésben Kelemen Tamás egri állatvédőt ismerhették meg. Most Vojnich András utazása a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 30. része következik, a felolvasó Szívos Győző.
Február 24. Minden a megszokott. Vagyis a tervezethez képest késéssel indulunk. Ez senkit sem zavar nagyon, kivéve Gyuszit, aki állandóan az óráját nézi. A kocsik felpakolása mindig sok időt vesz igénybe, és most olyan területre igyekszünk, ahol sem víz, sem üzemanyag. Rengeteg műanyag vizeskanna és marmonkanna kerül a kocsi tetejére, meg az összes tartalék kerék. Szükség is volt rájuk. Csak Karatináig jutunk el. Közben Bélus elfelejti, hogy Samu csomagtartója nagyon magas, és beszorul egy híd alá. Mögötte forgalmi dugó. Végre megfordul, s keres egy terelő utat. Február 25. Nairobitól északra a Kenya-hegy irányába vezető kétszer kétsávos autópálya egyszerű országúttá szedidül, de még mindig jó minőségű. Valamikor Teleki csak nagy nehézségek árán jutott el a Kikuyu földön keresztül Kenya legmagasabb hegyóriásához. Ma ez gyerekjáték. Hongót sem kell már mindenütt osztogatni, legfeljebb az út ellenőrzési pontokon. A vidék gondosan művelt, ez Kenya éléstára. Kukorica, hagyma, burgonya, kávé, banán, cukornád, gyümölcs és zöldségültetvények földek. A nép barátságos, segítőkész, egyáltalán nem olyan, mint 100 évvel ezelőtt. Akkor az idegeneket több, mint bizalmatlanul fogadták, igaz, erre minden okuk megvolt. Útmenti kiskocsmákban ebédelünk. A menü a megszokott gumicsirke. A csontokon vagy egyáltalán nincsen hús, vagy csak valami elrághatatlan gumiszerű bevonat. A jó betonút utolsó szakaszán Ludwig defektet kap. Csak az egyik hátsó gumi megy szét, mégis a túlterhelt kocsi majdnem felborul. Mi lesz itt később? Narumoruba érkezünk. Ezen a környéken forgatták az Oroszlán hűség című filmet, itt töltött el hosszabb időt George Adamson az oroszlánjaival. A Kenya-hegy lábánál meghúzódó település környékén hírhetten rossz az időjárás. Talán azért is telepedtek meg itt szívesen az angolok, mert a sok eső a köd hazájukra Albionra emlékeztette őket. Mi most Mr. Brown angol földbirtokos rezidenciáját keressük. A Turkana Rudolf Thorról írt könyvet, és ennek kapcsán természetesen a Teleki expedícióval is foglalkozik. Így kerültünk kapcsolatba. Meghívott, hogyha valóban eljutunk Kenyába, amit úgy hiszem levelezésünk idején még egyáltalán nem hitt, keressük fel. Először egy másik Brown birtokára törünk be. Elvégre ez a név az angoloknál olyan, mint nálunk a Kovács. Ahol a házi úr nincs otthon. A fekete asszonyság meg majd elájul a 11 torzomborz fehér férfi láttán, akik valami Telekiről meg Rudolftóról magyaráznak. Eltelik egy kis idő, mire tisztázódik a helyzet, és az igazi Brown házához vezetnek. Itt is csak az asszony van odahaza, de ő legalább nem rémül meg tőlünk. Hangulatos, angol stílusú ház verandáján, régi fajanszcsészékben kapjuk a hamisítatlan angol teát az édes süteményekkel. Nincs időnk várni, száguldunk tovább. Közben úgy mellékesen átlépjük az egyenlítőt. A nevezetes vonalat tábla jelzi. A későbbiekben még jó párszor fogjuk keresztezni a déli és az északi félgömb határát. Nem sokára pokoli rossz lesz az út. Égtelen nyikorgás, nyöszörgés és zörgés közepette rohanunk. Csak a sűrűn elhelyezett rendőri ellenőrző pontoknál állunk meg. Marallal felé igyekszünk, és estére oda is érünk. Sem a sátorverésre, sem a formaságok elintézésére nincs már idő. Így a Safari Lodge-ban szállunk meg. Gyönyörű, szép, fából épített luxus bungallók. A lepakolás közben derül ki, hogy a Jumbe tetején az egyik dízeles marmonkanna ereszt, s nem csak a kocsi tetejét, hanem az oda felkötözött ágyakat, székeket és ládákat is vastagon borítja az olajos, vörös iszap. Február 26. Jó időbe telik, míg a helyi hatalmasságok megadják a szükséges engedélyeket. Most már olyan területeken haladunk, ahol minden körzetben külön tárgyalunk a rendőrséggel és az előjárókkal, hogy megszerezzük áldásukat a programunkhoz. A Szamburuk földjén vagyunk. A maszájok rokonai, éppen úgy állattenyésztő nép, mint azok. A felégszerezett, festői megjelenésű szamburu harcosok lepedőszerű ruhája ellentétben a maszájokéval tarka mintás. Szegényebbek, mint a maszájok, talán azért is, mert területük Kenya északi része kietlenebb, terméketlenebb, mint a maszájok lakta földek. Időközben megérkezik az engedély. Kivonulunk a méregdrága locsból, és Maralal szélén ütjük fel a sátrakat. Megjelennek a szamburuk. Lényegesen szerényebbek, mint a maszájok. Távol a sátraktól beleszúrják lándzsáikat a földbe, s ott áldogálnak vagy gugolnak addig, amíg valamelyikünk oda nem megy. Akkor megkezdődik az alkudozás. Sok szép tárgyat, lándzsákat, nyakláncot, karkötőket kínálnak eladásra. Géza és Misi a helybeli kovácsokat látogatja meg. Előttük készítik a szamburú lándzsákat. Ezek eltérnek a maszájokétól. Az előső vasa nem széles, kétélű, hanem a vasrúd vége nyílhegyszerűen formált, s az egész lándzsa karcsúbb és hosszabb. Kelet-Afrikában sok turista szállást úgy alakítottak ki, hogy szinte közvetlenül itató és sónyerőhelyek mellé települtek. Ilyen a Maralal Lodge is. A teraszon a turisták a sörüket kortyogatják, míg a környék vadjai kora reggeltől késő délutánig szakadatlan sorban vonulnak szomjukat oltani és a sót nyalogatni. Csak a legmelegebb déli órákban csökken a forgalom. A különböző fajok menetrendszerű sorrendben közlekednek. Amíg a zebrák lepik el az itatót, a közelben már felfejlődött grandgazellák csapata idegesen áldogál, toporog. De megvárja, amíg a zebrák elkotródnak. Amikor már a zebrák és a grandgazellák is visszaszállingóztak az erdős szavanna távolabb álló fái alá, megjelennek a sötét színű, lancszarvú antilopok. A topik és a nagyobb nehézkesnek tűnő tehén antilopok, a kongonik. Majd a legnagyobb antilopféle, a hatalmas termetű jávor antilopok egy csoportja sétál elő. Sehol másút nem láttunk ilyen sok példányt ebből az óriási antilopból. A legnagyobbak mellett feltűnnek a legkisebbek, a törpe antilopok, a digdikek, amelyek nyúlnagyságúak, aztán a valamivel nagyobb bozóti antilopok, a duikerek, a rőtsárga, kecses mozgású impalák, s néhány hosszú szőrű vízi antilop is felvonul. A tagba szakadt vízi antilop egyáltalán nem tűnik könnyednek. Mégis az egyik legjobb ugró. 2-3 méter magas kerítésen is képes átugrani. A máskor nagyon félénk varacskos disznók itt ügyet sem vetnek az emberre. Libasorban ügetnek, égnek meresztett farkuk, mint megannyi antenna. A földet kényelmesen letérdelve túrják. A bokrokon szövőmadarak, pompás színű afrikai seregélyek és szarvcsőrű madarak rikácsolnak, míg egy majom el nem zavarja őket. Mintha a paradicsomban lennénk. Február 27. A nap jó része néprajzi programmal telik. Én ez alatt rovarokat és gyíkokat gyűjtök, és madarakat fotózom. Rengeteg afrikai seregély ugrál a fák alatt. Latin faj neve nem hiába Superbus. Háta, szárnyai és farka kékes fényű fémzöld, nyaka fémkék, arca fényes fekete. Hasa narancsszínű, farokalja, valamint a mellén egy fehér sáv, a szeme körül is fehér gyűrű van. Az emberhez szokott madár a tábor körüli hulladékban kotorászik. Délutánra a főpolicáj kiadja a szükséges újabb engedélyeket. Mehetünk tovább. Szószhorpereméig jutunk. Száraz erdőben, patakmederben táborozunk. Az est szenzációját Misi szolgáltatja. Az egyik kő alatt valami fényes, fekete lény talál, s boldogan hozza. Nézd, András, milyen helyes fekete bogarat fogtam! Nyújtja a tenyerét, amelyre dühösen merezgeti fogóit afrikai expedíciónk első skorpiója.
Vojnics András utazása rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 30. része hangzott el. A felolvasó Szívós Győző, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Rajtuk kívül még búcsúzom, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Péderi Zsolt, valamint a magam nevében is Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat pénteken 10 óra 30-tól megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Robert Fulkham,
Már lángolt, amikor ráfeküdtem című írásának 16. részét. Tóth Levente olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett.
Robert Fulghum. Már lángolt, amikor ráfeküdtem.
...1969. Egy táblán ez áll. Mindegy, csak el innen. Három elvadult virággyerek tartotta magasba az egyik autópálya bejáratánál, arra várva, hogy valaki elvigye őket a kaland nagy folyóján. Abban az időben megszokott felirat volt, többször is láttam, és még többször éreztem az embereken. Elégedetlenséggel vegyes mehetnék. Nemrégiben egy másik táblát láttam az egyik autópálya bejáratnál. El innen, aztán vissza. Megtetszett a felirat szelleme, így hát leálltam, az utasok pedig hálásan ugrottak fel a furgonomra. Fiatal egyetemisták voltak, egy fiú, egy lány. Belefáradtak az itt létbe, kihagytak egy fél évet, hogy nekiinduljanak és mindent megnézzenek, bárhol is legyen az a minden. De azt írták ki, hogy aztán vissza. Hát tudja, ez itt az otthonunk, és mi szeretünk is itt lenni, csak el akarunk menni egy időre valahová máshová. Magának is volt már ilyen érzése? Ami azt illeti, hetente legalább egyszer. Amikor felteszik a kérdés, hogy mit tennének, ha megnyernék a lottó főnyereményt, az emberek többnyire azt válaszolják, hogy először is kifizetnék a számláikat, aztán pedig utaznának, körülnéznének a világban, elmennének valahová, aztán visszajönnének. Szívünk mélyén valamennyien nomádok vagyunk. Engem pedig mindig mulattat, ha az antropológusok nyilvánvalóan hirtelen elnéptelenedett civilizációk romjaira bukkannak. Mi lehet az oka? Hová mentek? Mi volt a probléma? Valójában nem volt semmi probléma. Pusztán csak egy reggel kollektíve olyan hangulatban ébredtek fel, hogy mindenki valahol másutt szeretett volna lenni. El is mentek. De visszatérni már nem igazán sikerült nekik. Számolj csak össze azokat a helyeket, ahol életed során eddig laktál. 37 hely 51 év alatt. Nekem ez jött ki, és a feleségemmel együtt már megint a hová és ott mit témájáról beszélgetünk. A nyughatatlanság a mi elemünk, és ha viszket megvakarjuk, amikor csak tudjuk. Most, hogy már jó párszor megtettem az el innen, aztán vissza utat, álljon itt két alapigazság, amit közben megtanultam. 1. A szomszéd kertje sem mindig zöldebb, ám egyáltalán nem. A szomszédnak ehhez semmi köze. A fű ott a legzöldebb, ahol öntözik. Ha átmész a szomszédba, vigyél magaddal vizet, és bárhol is vagy, ápold a pázsitot. 2. A vízitúrázók szálló igéje, amelyet Buzz barátomtól hallottam, amikor vadvízi kenuzásra tanított, nagyon igaz. Az utazás alapkövetelménye, hogy nyugodtan tudj ülni a fenekeden. Amikor lefelé tartasz a folyón, időnként evesz ki a partra. Üldögélj nyugodtan egy kicsit, nézd a folyót, és gondolkozz el azon, hogy honnan jössz és hová tartasz, miért és hogyan. Nos hát, gyere! Ülj mellém a partra, és én elmesélem neked, hogy hol zöld a fű, és mit tudok a folyóról. Angol nyelvű falfirka az Akropolis hatalmas kőfalai alatt elterülő ősi piac tér a Plaka egyik kapualjában. A görög filozófia él Athén szívében. Így igaz? A görögök még ma is művelik. Nem hantolták el örökre filozófiájukat a Krisztus előtti 4. évben, és nem is temették főiskolai szemelvénygyűjteményekbe a másodévesek életét megkeserítendő. Még ma is él. Olyan biztosan, mint ahogy maguk a görögök is élnek. A nyerő márka a pragmatizmus, a pragma tett szóból. Ez az a filozófiai elmélet, amely szerint a tételek igazságának próbája azok gyakorlati eredménye. Mellékes, hogy mit mondasz, vagy mit gondolsz. Amit teszel, és ahogyan az elsül, csak ez az, ami számít. A pragmatizmusról mindent elolvashatsz a filozófia könyvekből, vagy azt is megteheted, hogy egyszerűen figyeled a görögöket, miközben a dolgukat végzik. Az itt következő történetek ilyen megfigyelésekből származnak. Kréta szigetének nyugati csúcsán, Kánia repülőterén az Olympia Airlines egyik 727-es gépe vagy 100 kiabáló utastont ki magából a zsúfolt tranzitba, Diliház. Felemelt öklök és hangok, zokogó asszonyok, nyöszörgő gyerekek. Két utas áthajol az egyik pulton, hogy képen törölje a földi utas kísérőt. Megérkeznek a rendőrök, sípok süvöltenek, kezükben kolbász. A magyarázat, az utasok valamennyien Iráklionban tartottak a sziget másik végébe, ahová végül is egy másik géppel a podgyászaik is kerültek. Ismeretlen okból azonban az ő gépük nem a megfelelő városban szállt le. Fáradtságos autóbusz utazásra kárhoztatva az utasokat 150 mérföldnyire eső úti céljukig. Az utasok vért kívánnak, kijelentik, hogy elkoboznak egy gépet. Amit a felelősökről gondolnak, az nem tűr nyomdafestéket, minden esetre eléggé durva dolgokat, amelyekben az Olympia Airlines üzemeltetőinek családfája és születése is benfoglaltatik, meg az, hogy hol tölthetnék el az örökké valóságot. Az egyik utas egy testes, jól öltözött német turista, aki már egy ideje kis köröket ró az űrzavar szélén, hirtelen hol németül, hol angolul ordítozni kezd. Hogy kerülök én ide? Hová megyek? Most mit tegyek? Mi lesz velem? Gott in himmel! Segítsenek rajtam! Kétségbe esett kiáltozásának oly nagy a hatása, hogy a tömeg elcsöndesedik, és az emberek aggodalommal fordulnak felé, mintha veszett kutya tévedt volna közéjük. A légitársaság helyi képviselője angolul válaszol a tömeg feje fölött. Uram, uram, ezek mind igen ősi kérdések. Mi, görögök, már 2000 éve keressük rájuk a választ, de bizony nem könnyű megtalálni, régen sem volt az, most sem az. Addig is mindent meg fogunk tenni önért. Az istenekkel nem megyünk sokra, de az Olympia Airlines gondoskodni fog róla, hogy ön is Iráklionba jusson. Kérem, fáradjon fel az autóbuszra. A tömeg helyesel. Az utasok kitódulnak föl a buszra, amely dübörögve elindul Iráklion felé. A német turista pedig még ekkor is kérdéseket mormol maga elé, kielégítő választ várva rájuk. Aznap délután Kánia tengerparti sétányának egyik kiülős kávéházában akaratlanul is kihallgattam két fiatal amerikait, akik arról vitatkoztak, hogy vajon az ember eredendően rossz-e vagy eredendően jó. Jogász hallgatók voltak, első évesek. Az egyik rámutatott a boros poharára, és konokul azt hajtogatta, olyan ez a kérdés, mintha azon vitatkoznánk, hogy a pohara félig teli van-e, vagy félig üres, csak szavak és nézőpont kérdése. Társa nem értett vele egyet. Ez nem így van. A pohárban lévő bor pontos mennyiségét tudományos eszközökkel pontosan meg lehet határozni, és a teli meg az üres definíciójában is meg lehet egyezni. Ezt a régi közhelyet akár el is temethetjük. Intett a pincérnek, és kért két üres poharat meg valamilyen mérőeszközt. A tudomány itt választ fog produkálni épp úgy, mint ahogyan a józan gondolkodás is el fogja dönteni az emberi természettel kapcsolatos nagyobb kérdést. A pincér egy szép kort megért öreg görög megkérdezte a rendelés célját, mire ők elmagyarázták neki az egészet. A pincér csak nézte a két fiatalembert, aztán a pohár borra nézett, amelyről ki akarták deríteni az igazságot. Elmosolyodott. Felemelte a poharat, és az orra elé tartotta, hogy érezze az illatát. Külön-külön az ifjú utazók felé fordulva, néma pohárköszöntőre emelte a poharat, majd élvezettel lehúzta a bort. Megint elmosolyodott, aztán otthagyta őket. Pragmatizmus. A kiabálásnak is megvan a maga ideje, és a buszra szállásnak is. A vitának, meg a borozásnak is.
Kedves hallgatóink, Robert Fulcam Már lángolt, amikor ráfeküdtem című írásának 16. részét Tóth Levente olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
Szentek, szentéletű emberek.
Szent V. Pius pápa. Boszkóban született 1504. január 27-én. Rómában halt meg 1572. május 1-én. 68 évet élt. Szegény szülők gyermeke volt. 14 éves korában belépett a domonkos rendbe, s a teológiai tanulmányok befejeztével Bolognában 1528-ban pappá szentelték. Padovában és környékén dolgozott. Lombardiában tartományfőnök volt, s egyben szigorú inkvizítor is, aki lelkiismeretesen őrködött az egyházi tanítás tisztasága fölött. Egyházmegyéjük közvetlen szomszédságában volt a protestáns Svájccal és Németországgal, s így nagy szükség volt arra, hogy a hívek hitét és életét védelmezzék. Elöljárói fölfigyeltek rá, és 1550-ben a római inkvizíció általános biztosának nevezték ki, majd püspökké szentelték. 1566. január 7-én a bíborosi testület Borromei Szent Károly javaslatára őt választotta pápának. Az V. Pius nevet vette föl. Tudjuk az egyház történelemből, hogy a híres tridenti zsinat, ez 1545-től 1563-ig tartott, a legjelentősebb zsinatok közé tartozik, mert a reformáció után sok mindent tisztázott az egyház életében. Az áldatlan hitszakadást nem tudta ugyan megszüntetni, de dogmatikus döntéseivel és kitűnő reform rendeleteivel megalapozta a régóta szükséges belső egyházi megújulást. De hogy ez be is következzen, igen nagy jelentősége volt annak, hogy egyes pápák hogyan viszonyultak a megújhódáshoz. A zsinat határozatait elsősorban nekik kellett a papságon keresztül elültetni az emberek lelkébe. És azokban a nehéz időkben, V. Pius személyében olyan pápát kapott az Anyaszent Egyház, aki határozottan és céltudatosan fogott hozzá a tridenti reform megvalósításához. Nem engedte, hogy bárki is eltérítse annak végrehajtásától. A zsinat célkitűzéseinek elfogadtatására áldozta egész életét. Pápasága 1566. január 7-től 1572. május 1-jéig tartott. Már életében szentként tisztelték. Ezt írta róla Ranke, a nép szinte magán kívül volt, ha látta őt a körmeneteken, mezítláb, arcáról az életszentség tiszta kifejezése sugárzott, s így hordozta körül az oltári szentséget. Nem csak magával volt szigorú, hanem Róma és a pápai állam népétől, a katolikus világtól is elvárta, hogy a vallás erkölcs szellemében élje életét. Azt állították, hogy Rómát egy nagy kolostorrá akarta tenni. Az elhanyagolt hitoktatás felélesztésére kiadta 1566-ban a hitigasságukat tisztázó és összefoglaló híres római katekizmusát. 1568-ban pedig a papi Zsolozsmás könyvet, breviáriumot, 1570-ben pedig a római misekönyvet. Ő nyilvánította egyházdoktorrá Aquinói Szent Tamást. Megszigorította az egyházi törvénykönyvet 1568-ban, amiért még a katolikus uralkodók is megharagudtak rá, mert visszautasította az egyház ellenőrzését az állam részéről. V. Pius ugyanis azt mondta, erre semmi szükség sincs az anyaszentegyházban. Nem ismerte el első Erzsébet angol királynőt, s fenntartotta ki közösítést, amiért Anglia még inkább ellenségeskedett vele és a katolikus hívekkel. Legnagyobb sikere egy Szent Liga megalakítása volt, a világ akkori legnagyobb hatalmával Spanyolországgal és a még mindig jelentős Velencével, a törökök ellen. Szövetséges hajóhaduk a lepantói ütközetben 1571. október 7-én megsemmisítette a török flottát. Ekkor rendelte el október 7-ére a rózsafűzér királynéja ünnepét, és vezette be a Lorettói litániába a keresztények segítsége megszólítást. Látomásában előre látta a lepantói csata kimenetelét. Ez a nagy reformpápa arra kényszerítette a püspököket, hogy székhelyükön lakjanak és őrködjönek a rájuk bízott hívők fölött. Igénytelenséget követelt tőlük, amint igénytelen volt ő maga is. Óvakodott az elődök gyakori bűnétől, a nepotizmustól. Ezt mondta, az Úristen nem azért tett pápává, hogy a rokonaimat is tápoljam, hanem az egész egyházat. Külön rendőrséget szervezett a közállapotok erkölcsi szintjének emelésére, megszüntette a bikaviadalokat, a kocsmai dorbézolásokat, s amikor a római hatóságok nem akarták végrehajtani a prostitúció ellen hozott határozatait, azzal fenyegette meg őket, hogy elhagyja Rómát. Munkatársai voltak mind Rómában, mind szerte a nagyvilágban, Loyolai Szent Ignác, Xaveri Szent Ferenc, Canisius Szent Péter, Alcantarai Szent Péter, Avilai Nagy Szent Teréz, Borromei Szent Károly, Néri Szent Fülöp és még mások. 1572. május 1-én halt meg. 10. Kelemen pápa avatta boldoggá halála után 100 évvel. 11. Kelemen pápa pedig ezt követően 40 év múlva a szentek sorába iktatta. Sírja a római Santa Maria Maggiore bazilikában látható. Emléknapján így imádkozunk. Gondviselő Istenünk, te szent 5. Pius pápát rendelted egyházad élére, hogy védelmezze a hitet és emelje az Isten tisztelet méltóságát. Közben járására add, hogy élő hittel és tevékeny szeretettel vegyünk részt szent titkaid ünneplésében Krisztus a mi Urunk által.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encs